Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 191. a művelt szövet gonosz ikertestvére Cliffhanger kiadás adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és ebből semmi nem volt vicc, amit a Kelt mondott, ez mind így igaz. Ez a 191. adásnak a V2 változata, erősen béta, amennyiben, hát nem is tudom, körülbelül úgy viselkedünk, mint egy parázós startupnak a legelső kiadása. Lényegében mindent elindítottunk a házban, ami hangot vesz fel, és nagyon próbálkozunk, hogy ezúttal ne fagyjon le 30 perc után az adás rögzítés, mint azt tette legutóbb, amikor nekiveselkedtünk ennek az adásnak, azt hiszem talán pénteken, vagy valami ilyesmi. Most ahhoz képest már hétfő van.
Az előző adás is nagyon startupos volt. Egyébként akkor próbáltuk a fail early, fail often és a move fast and break things ilyen management és fejlesztési metodológiákat megvalósítani. Ez abban merült ki, hogy a felvételből volt 14 másodperc Ferenc és 35 percnyi monodráma belőlem hosszú hallgatások közepette. Úgy döntöttük, hogy ez nem az igazi, ellenben hát lényegében a mindennek a kurványának az emlegetése után nem ugrottunk neki aznap este még egyszer, hanem hogy lemondtunk még dolgokat, szerepelt a szövegben Isten, Pingvin, Kuki, meg minden ilyesmi. De most egészen más leszünk viccesek, például megúsztátok azt a részt, amikor megpróbáljuk kitalálni a hasznosság és szélességi fokok, amik ahol is tudom, hogy hogyan jutottunk el, de téma volt, vagy lett volna a párhuzamos ikertestvér adásban, azok hogyan is történnek, gyorsan elmondom, hogy érezzem azt, hogy valamit tanultam a múltkori óta. A szélességi kör az, ami alapján északi és déli félgön van, a hosszúság az, ami Greenwich-től keletre meg nyugatra.
Igen, de ezt végül is a múltkor kilogikáztuk, amennyiben volt egy olyan gondolat, hogy az egyenlítő az, ami hát úgymond hosszában öleli körbe a földet, vagy szóval ami megy rajta körbe-körbe, és ezért annak a hosszúságát értelmes mérni. Tehát az a hosszúsági fok, és akkor a másik a szélességi, de felmerült az is, hogy a szélességi miért nem magassági. És hogy miért nem felfele vagy lefele megy, és akkor ugye megbeszéltük azt, hogy végül is elég nehéz eldönteni, hogy melyik van, mi a földnek a teteje, mármint a bolygónak, és mi az alja.
És hogy visszanyitatnánk mindezt a naphoz esetleg, de annak ugyanígy nincsen se teteje, se alja. Bár egyébként azóta megkérdeztünk már egy csillagászt, hogy mégis akkor mi alapján mondják meg, hogy mi merre van, de csillagászokkal beszélgetni, ez mindig egy ilyen komoly mindfuck dolog. Mindig mindenkinek azt emlegetem, hogy Molnár Lászlóval, aki a kedvenc és go-to csillagászom, hogyha ilyen kérdések van, akkor őt szoktam először cseten megtámadni, hogy magyarázzál nekem teljesen hülyének, hogy mit kell érteni, hogy mégis mivel foglalkozik, és elsütött egy olyan félmondatot, hogy fiatal csillagrendszerekkel, és amikor rákérdeztem, hogy ez mennyi, akkor mondott egy ilyen 10-100 millió éves időtartamot, hogy azt számít fiatalnak. Uh-huh. És akkor itt akkor hát leálltunk arra, hogy jó, akkor minden szót máshogy kell érteni, hogyha csillagász mondja. Biztos van csillagász jobbkész szabály is.
Ez amúgy is így igaz, igen. Tehát ha másba tényleg nem is gondolunk bele, csak a Vágtázó Halott Kémek zenekar énekesének a szövegeibe, amiket egyrészt tényleg úgy hallgat az ember, hogy ezt máshogy kell érteni, mint bármi mást, másrészt pedig ő egy csillagász. Úgy ezeket úgy összevág, és meg is magyarázza, hogy meg is, de legalábbis igazolja azt, amit állítasz.
Igen, mert egyébként tehát annyira, mint Grand Pierre Attila, a legtöbb csillagász nem világi. Egyébként szeretem a VHK-t, a VHK menő.
Ezt szerettem volna elmondani ezzel kapcsolatban. Most pedig vágjunk bele mindabban, be egyszer már belevágtunk, de ezúttal tömörebben, rövidebben, szikárabban és unalmasabban erre gondoltam.
Ahelyett, hogy meghallgatnánk egymás után 7-szer a Kispiros Sárgányok című számukat, és aztán elköszönnénk.
Igen, ahelyett. Határozottan ahelyett.
Jó.
Ezt javaslom. Mert amúgy is nagyon sok minden történt egyébként a héten, és meg egyébként azóta is a hétvégén. Ez egy kicsit zavaró, hogy amit nagyon frissen megbeszéltünk a legutóbbi alkalommal, nevesül a Google bemutatóját, ahol mindenféle dolgokat mutattak be, amik hardwareből vannak készítve, és fura, hogy ilyeneket készít a Google. Szóval az olyan frissnek és üdének hatotta, hogy beszélgettünk erről a dologról, de azóta még legalább 3 cikket és 4 podcastot hallottam, ami ugyanezt a témát rákcsálta körül karikába, úgyhogy ahhoz képest most nem tudom, hogy mi lehetünk-e még okosak, vagy megkérhetjük a hallgatókat, hogy amíg mi a Google Keynote-ról beszélgetünk, addig esetleg menjenek, kifőzzenek egy kávét, varjanak fel egy gombot, vagy stoppoljanak.
Igazán hozhatnának egy sört, ha már így küldözgetjük bárhová a hallgatókat.
Na látod, pont ez az egyetlen terület, amit elfelejtettem túlbiztosítani, és mindössze egy sör van itt nyitva a gép mellett. Nem tudom, lehet, hogy az adás közepén tudod, amikor majd éppen megáll valamelyik felvevő egység, majd akkor elszaladok még egy sörért. De mondjuk, hogy csak a frigiderikkel szaladni, tehát nem vagyok nagy bajban.
Mi az egyetlen alkohol, amit találtam a lakásban, az ilyen nagypapa illatú barbon arcesz, aminek csodás türkizöld színe van ellenben, egészen biztos vagyok benne, egy pocsék íze. De innentől kezdve tenyertél a túlbiztosítással még mindig.
Hát igen. Érdekes, azt kérdezték, a gyerekek kérdezték tőlem, hogy mi volt a legnagyobb alkoholfokú folyadék, amit a szervezetembe juttattam. És hát mondanom sem kell, hogy ez egy katona történet. Ami itt következik, valamint légvédelem is van benne, de nem tudom, hogy... Meg kell ezt osszam veletek, illetve veled kell.
Most jön az a sztori, hogy Feri hogyan ivott meg egy kubrakétát.
Hát nem egészen, de ugye a légvédelmiseknek voltak ilyen nagy távcsöveik, és a távcsöveket, mármint azoknak az optikáját tisztítani kell. Erre volt rendszeresítve a seregben az Optica SES nevű, azt hiszem 90 sok százalékos tiszta SES, amivel tisztították az optikát, illetve a bátrabbak ittak is belőle, hozzánk zászlóírnokokhoz, csak úgy mondom, egy törzsmester hozta be, akinek ilyen igazán durván vastag szemüvege volt, és mondta, hogy hát igen, sajnos a rum miatt elvesztette a látásának a nagyját, ezért állt át az Optica SES-re, mert az mégiscsak egy tisztább ital, és kóstoljuk meg bátran, egy vizes pohárba került egy ilyen kisújnyi adag, amit felöntöttünk márka meggyel, ketten ezt megittuk, és utána négykézláb kurjongatva jártunk fel alá a szőnyegpadlón a írnoki, parancsnoki épületnek a folyosóján, úgyhogy a 90-valahány százalékos Optica SES az valóban elég erős.
Meg kell kérdezni, hogy gyermekeid mit szóltak ehhez?
Nagy élvezettel hallgatták a történetet, mondtam is nekik a végén, hogy ebből is megtanulhatjátok, gyerekek, ne ígyatok alkoholt, mert az rosszat tesz.
Illetve bárhogyha olyan tisztok, aminek a nevében ott van az Optica, ami nem biztos, hogy jobban fogtok látni.
Igen. De mindez arra jutott eszembe, hogy amit találtál otthon a Barbon Arces, ami mondjuk akkoriban még az is már menő volt, de a Pitralon volt az igazán erős általános egyenital, és őt valóban fogyasztották kollégák.
És a Pitralonnak ugye emléket is állította a magyar metal történetnek, most nem éneklünk el. A Barbonnak szegénynek semmi nem jutott.
Nem, viszont ez még mindig kapható.
A Pitralon egyébként szintén, csak nem a magyar kiadás, az eredetileg mielőtt a keleti blokk, hát vagy licenszelte, vagy ellopta, vagy a kettőnek egy ilyen bájos 20. századi keveréke valahogyan, az előtt egy svájci márka volt.
Nem mondom. A Pitralon egy svájci márka volt.
A Pitralon az egy rendes márka. A svájcira nem mondok század, de 80%-ban igen. És ha már itt járunk egyébként, akkor meg van egy magyar márkám is, de ezt lehet, hogy már meséltem. Hogy egyszer meguglíztam azt, hogy a Kaola az mégis mitől és hogyan Kaola. Viszont egy magyar márka, és 1910-20-as években alapították, amikor is viszont az alapítónak kislánya nem tudta kimondani a saját nevét. Mert a röbetűvel még problémák voltak.
Nem mondod, hogy a Karolából lett. Elképesztő. Egyébként a magyar alapító atyák azok hajlamosak a lánygyermekük nevét adni a vállalkozásuknak. Egyébként tökéletesen érthető módon. És hogy például nem vezetéknevet használnak, az teljesen érthető. Itt van például nem olyan régen csődbe ment könyvbirodalom, ami ugye a Matyi RT lett volna, az elég hülyén hangzik.
Valóban.
Így, hogy Alexandra lett belőle, ami Matyi Dezső leány gyermekének a neve. Akkor, de ő már ki tudta mondani az R-et, különben akkor Alexandra lett volna. Az egyébként lehet, hogy érdekesebb.
Igazából menőbb lett volna, igen.
Így is nagyon menő volt, csak egy kicsit talán túl is menőzte a magyar könyvpiacot. De ha már itt tartunk egyébként, nem úgy volt, hogy az Alexandra megszűnésével bedől a magyar könyvkiadás, és nem lesznek többé nyomtatott könyvek, csak román a füzetek? Ez volt megígérve.
De volt ilyen, és ha ez nem is történik, vagy nem is történt meg azonnal, hanem ilyen rianásszerűen történik, de továbbra sem boldog a magyar könyvpiac, én úgy tudom.
Hát jó, nem boldog, de... Boldogan a földbe állni, vagy boldogtalanul egzisztálni, ez még mindig az utóbbi talán a jobb végkimenetel, nem is végkimenetel, hanem csak egy köztes állomás.
Hát boldogtalanul leírni viszonylag nagy pénzeket és készleteket alacsonyabb áron, vagy lemondva és kikérve mindent a pult felső részéből. Tehát ott azért tűnt el pénz rendesen.
Azt gyanítom, hogy például ez a helyzet, ez, ha valaminek jót tett, akkor az e-könyv kiadásnak. Azt tapasztalom, hogy egyre inkább lehet megszerezni könyveket e-ben hivatalosan, és egyre inkább nem csak az olyan egzotikus boltokban, mint a D-book, hanem simán a Libri-ben is lehet venni e-könyvet. Egészen meglepve tapasztaltam, hogy Young Adult irodalom is teljesen kapható e-ben. És ennek csak egy kicsit megy ellenébe, hogy viszont az én itthoni Young Adultjaim, vagy hát Young wannabe adultok inkább ők csak. Szóval képzeld, ezek nem nagyon hajlandók e-ben olvasni. Azt mondják, hogy nekik a papírkönyv kell, és hogy punktum.
Luditákat neveltél.
Hát de durva, nem?
Géprombolókat melengedtél kebeleden, hát milyen apa vagy te? Tök értem egyébként, tehát hogy vannak azok a könyvek, amiket az ember papírban szeretne, mondjuk egyébként már a Leiner Laur és társai az nem az, hiszen...
Hát pedig nekem azokat kell sorra vásárolni.
Gondolom, hiszen arról beszéltünk, hogy azt olvassák, de hogy ott szerintem már azért előbb-utóbb hát vagy el fog kezdeni elengedni a ragaszkodás, vagy belefutunk a könyves polc, mint identitás képző elem című
hát ez,
háromfél éves tárgyba.
Igen, ezt tehát emiatt kell megvenni papíron a könyveket, hogy ki legyen téve a könyves polcra a sorozat, és látszék, hogy az ott elolvasásra került. Ez az oka, tehát nem az, hogy mit tudom én, jobb a könyvjelző, mint a Kindle, ami megjegyzi, hogy hol tartunk. Az igaz, hogy került a rendszerbe egy-két, hát hogy mondjam csak, nem tökéletesen konvertált, valahol találtam egy sötét sarkában az internetnek példány egyes könyvekből, és akkor úgy tényleg elég vacak olvasni, hogy mondjuk egy mondat az két oldalon keresztül folyik végig, ilyen ez egy-egy szó után törve a sort. Szóval ilyen szörnyű OCR katasztrófák, azt tényleg nem tudom olvasni, és ehhez képest Tamara azért végigolvasott egy regényt ilyen formátumban, úgyhogy tulajdonképpen egy szavam se lehet.
Hát ha felveszem a számítógépezőnek és programozónak kislányok kalapomat, amivel nem rendelkezem egyébként, de tudok profin úgy tenni, mintha rendelkeznék, akkor ez egy jó alkalom lett volna, hogy megtaníts neki a reguláris kifejezések használat, és egy élettelen idegenítsd magadtól.
Ennél sokkal hétköznapi büntetéseket szoktam kieszelni, semmint, hogy reguláris kifejezésekkel zaklassam szegény gyereket. Nem, ilyet nem teszek.
Ezt valahol értem, bár egyébként onnantól ez már két problémája lenne. Hát egyrészt, hogy a könyv a szarul van tördve, másrészt pedig, hogy reguláris kifejezésekkel próbálja megoldani.
Hát igen, de mit tudom, hogy tudna olyanokat mondani, nem tudom, hogy milyeneket tudna mondani, de persze bonyolult reguláris kifejezéssel most nem tudnék viccelni, de a csillagpont sonka legyen rajta a kenyéren. Ezt ilyet tud mondani szerintem, és az már menő volna. Én menőnek látnám. Jó, a kedves hallgatóknak még azt el kell mondjuk, hogy most egy ilyen egészen ritka helyzet van abból a szempontból is, hogy Skype-ot használunk ahhoz, hogy halljuk egymást, függetlenül a rögzítéstől, és ezért látjuk is egymást, és ettől nem egyszer előfordult az már a elmúlt percekben, hogy bólintással jelezte egyikünk a másik felé, hogy igen, érti, csak az nem hallatszott. Úgyhogy lehet, hogy a Skype-ba kellene egy ilyen, nem tudom, bólintás hang. Skype felismeri, hogy bólintasz, és akkor...
Nem hülyeség egyébként, amit mondasz. Most azon gondolkodom, hogy a Skype-ban hogy lehet visszazárni a chat felületet, ami szintén szerepel benne. Nem szidnám hosszan a Skype-ot én most, hiszen kiszolgál bennünket, plusz úriemberi pármely hosszúságban tudja szidni a Skype-ot, csak nem teszi, mint régen a Windows-ról mondták. Menjünk!
Azt nem dizájnolták át a Skype-ot?
De most egészen más pontokon rossz.
Na csak azért kérdezem, mert itt az én gépemen a Mac-es változat, az semmilyen szinten nem változott, vagy nem frissült magától, ezt nem tudom. És most nem is akarom kipróbálni, de szóval itt úgy néz ki, mint régen.
Az a helyzet, hogy ilyen UX katasztrófák között élünk, egyébként arra ébredtem én rá. Amikor a héten 5 percet töltöttem azzal, hogy a iOS-es Twitter kliensen egy nagyban megnyitott képet megpróbálják visszazárni, és nagyjából ugyanaz a kérdőjelet böködni, hogy megjelenjen fentről az a mező, ahol megjelenik kis X betű, amely be lehet zárni, meg a kis X betű is megjelenik, és emiatt a megfelelő spéttel kell kétszer egymás után oda koppintani, hogy bezárjon a rohadék. Ezt mondjuk az ember úgy tanulja, mint gitározni. És pont annyira kielégítő az elején.
Igen, de aztán egy után jó lesz, és mesterei leszünk a elcseszett user interfészeknek.
Igen. Ezért azért, hogy egyszer lehet majd valakit pofozni, akkor felírtam a listára. Mondjuk a Twitter az tényleg az a cég, ami kizárólag véletlenül tudna jót lépni, de nem léteznek akkora véletlenek, na.
Ú, tényleg kell, te úgyis, mint gyakorlott és rendszeres Twitter felhasználó, mindenképpen kellene, hogy véleményt mondjál a Twitter legnagyobb újításáról, amin azt hiszem 3-4 éve dolgoznak folyamatosan, és most kijöttek vele. Biztos nagyon sok mérnök órát öltek
ez vele. Pedig az, hogy 140 karakter helyett most már 280 karaktert lehet írni. Szólt a sajtóközlemény.
Így.
Ez ebben a formában nem teljesen igaz, mert hát hogy is mondjam, szóval nekem például a mai napig csak 140 karaktert enged a rendszer.
Nem mondod.
De, mert hogy lassan gördül vezetik be, vagy valami ilyesmi, de nem mindenki kapta meg a 280 karaktert.
Lehet, hogy fizetős feature lesz, nem?
Az jó, mert egy fillért nem ér.
Igen, tehát ez pont olyan, mint két tweet egymás után, nem?
Igen, és hát egy annyira tróger ez az egész, hogy ezer minden van, amit meg kéne szerelniük, és ehelyett hülyeségekkel kúrják el az időt. Például a 280 karakteres marhaságnak a bevezetése. És az volt az igazán vicces, egyébként, amikor ezt bejelentették, akkor körbe ment ismét egy ilyen tweet sor, azt hiszem három bejegyzésből áll, a Action Cookbook nevű user írta 2016. január 6-án, és ennek az utolsó darabja egyébként, ami ilyen képzelt beszélgetés a userek és a Twitter között, és azzal kezdődik a userek, hogy Twitter, elidegenítette az embereket, akik használják a terméket. Twitter, a lájkokat mostantól kezdve flortnak hívjuk. Userek, micsoda? Mostantól kezdve oldalra kell görgetni. És a nagyjából tényleg ez történik, basszus, hogy előtte megpróbált, ez egyébként arra volt válasz, amikor megpróbáltak összelopni ők is a Moments nevű feature-t, amit tavaly mindenki és a kutya is leimplementált a saját appjába. Attól függetlenül, hogy az egy banki alkalmazás volt-e, vagy egy menstruációs napló.
Ma nagyon hülye vagy, Kert, ezt gratulálok, és a hallgatókkal együtt ünneplem ezt. És elképzeltem, hogy a menstruációs napló bevezeti a Men's Stories feature-t, amit hát nem jó, nem képzeltem el egészen konkrétan, de mit lehetne ezzel kezdeni?
Sörény vannak rá, van valahol egy app, ha más nem, akkor fiókban, bétában, ahogy gondolták, hogy
Igen.
És valahogy ez másik, lehet... hogy mi lenne, hogy mi lennénk a menzes übere?
Ez a lehet hívni? Na jó, erről valahogy okay. Csavarodjunk le, mert...
Pardon, abba hagytam az ezzel a poénkodás, de hogy azért tudod, vannak ezek a receptek. Most idén mindenbe belehazudják az AI-t és a blockchain-t akkor is, hogyha nincsen benne.
Ó, én pont ma egy dokumentumban írtam bele az AI-t egyszerűen csak azért, mert úgy éreztem, hogy valamivel fel kell dobni.
Nagyon jó, beszélgettem egyébként múlt héten a Blockchain Kompetencia Központ, ami szintén egy frissen alakult csapatnak a vezetőjével.
De ez egy magyar kormányzati intézmény, ugye jól gondolom?
Nem, ezt az Interticket nevű hatalmas forgalmú jegyportál csinált, hogy úgy gondolták, hogy Ethereum-ra meg lehet oldani a saját rendszerüket, majd elkezdték leimplementálni, ez előbb-utóbb vagy élő lesz, vagy nem. De hogy látták, hogy piacigény egyébként van arra, hogy emberek blockchain-ül tanuljanak, akkor meg ha összegyűjtsd a tudást, meg ez az emberi hálózat, akkor miért nem csinálnak rá egy céget csinálni olcsó. És Őrs mondta azt egyébként a vezetője, hogy az egyik dolog, amit akarnak, hogy eltávolítsák magukat a kriptopénztől, mint olyantól, mert az hát spekuláció a legjobb esetben, vagy ami most zajlik ott az. A másik pedig, hogyha valaki olyan esetben használja a blockchaint, amikor valójában adatbázis szeretne csak mondani, akkor mi lenne, ha azt mondaná?
Á, de ez nem egy olyan adatbázis, ami az összes felhasználójánál lokálisan megvan.
Az baszna még be. Eredetileg ilyen volt, de most nem tudom megmondani, hogy mekkora Bitcoin blockchain mérete így fejből, de a teljes, tehát az egész DB az, ami rohadt nagy.
És akkor mi utazik az utóbbi változások? Vagy?
Utolsó akárhány blokk, azzal lehet és akkor, hogyha valaki vissza akar ellenőrizni, de akkor már azzal valami centralizációt kell berakni, ebbe bele kéne olvasni magamat egyébként. De hogy messze nem az, hogy mindenkinél minden megvan. Akik bányásznak, azoknál elég sok minden megvan, és hitelesítenek. A userek azok csak fájlokat mahinálnak igazából, és olyan szereplőkkel tartanak kapcsolat, akik viszont bányásznak.
Hát szerintem ne olvasd bele magad, mert mire beleolvasnád magad, már lehet, hogy el is múlik.
Azért egyébként tippünk van erre, hogyha valaki szeretne úgynevezett igazi pénzt költeni, és itt ezt nevezzük dollárnak az egyszerűség kedvéért blockchain-es szakirodalomra, akkor pont most indult el a nagy kedvencemen a Humble Bundle-on, ahol eredetileg az ember azért csak játékokat vásárolt, meg képek, de most már vannak ilyen furcsa oldalhajtások is. Lehet venni nagy mennyiségű blockchain szakirodalmat, a alapcsomag az $1, a $15, ami benne van, nem tudom, egy 8 darab könyv, az pedig, és egy Zinio előfizetés magazinokkal, az elég érdekes, az pedig 15.
Nagyon olcsónak hangzik. Milyen semmi pénzeket lehet venni, nagyon komoly szerzői jogi, vagy nem, szerzői jog által védett több száz oldal, több ezer oldalt, mindössze $15. Ez aztán igazán a Humble Bundle-nak a nagy-nagy erőnye és erőssége.
És nem is nagyon trék kiadók, azt nézem, hogy Springer, meg Wiley, meg szóval azok, akiket nem azért nem szeretünk, mert amatőrök, hanem azért, mert ők irányítják a tudományos publikációt.
Na jó, hát ez egy olyan oldalhajtás, amit most nem indulhatunk el, hiszen egyrészt én elvesznék, másrészt te pedig 3 órán át beszélnél, és akkor abból hogy lenne metihető oradás. De egyébként jó kérdés, hogy lesz ebből metihető oradás, mert eddig még csak úgy csacsogtunk.
Az a baj, hogy tudom, hogy be kéne játszani egyébként az égből potyant meséknek a témáját, de ezt nem fogom megtenni, mert ott azért az a kérdés, de hogy lesz ebből mese? Ebből úgy lesz mese, hogy elkezdünk a Google-ről beszélni. Szerintem vagy az Amazonról, vagy arról, hogy tulajdonképpen ugyanezt mutatták be néhány ponton.
Tehát igen, volt egy ponton ugyanazt mutatták be. Az Amazon szerintem most kivételesen nem volt érdekes. Az Amazonnak én szeretem azt, amit csinál az elmúlt 2-3 évben, és valahogyan ígéretesnek is gondolom mindig, de most speciál egyáltalán nem érdekelt, hogy az Echo-nak bemutatták a ilyen meg az olyan kis pajtikáját, ami mint Amazon Echo, csak az egyiknek képernyője van, a másik meg olcsóbb, vagy nem.
Az egyik hallgatja, hogy horkolsz, az eddigiek nem tették, mert nem a dizébe hálószobába tervezték őket.
Hát körülbelül ennyi, de szóval mind ugyanazt tudja, mindegyik a nappaliban próbál kilesni kedves gazdája parancsait. Egyébként mindenki ezt próbálja most csinálni, a Google is. A Google egy kicsit következetesebben, meg olyan fajta teljes pályás letámadásban, amit szerintem, hát nem tudom, hogy kitől láttunk utoljára, de talán azt gondolnám, hogy a Xiaomi-tól. Az volt az a cég, aki egyszer csak nekidurálta magát, és telefongyártóból hirtelen egy fél év alatt átképezte magát, tudom én, ilyen Philipsi hagyományokkal rendelkező gyártunk mi vasalót, meg elektromos biciklit, meg telefont, meg űrhajót is céggé.
Igen, csak a Philips-tel szemben persze a Xiaomi ezt úgy csinálta meg, hogy partnerségeket kötött egy csomó mindenben, és rámatricázták a céglogót azzal, hogy erre azt mondjuk, hogy olyan jó, mintha mi csinálnánk. A Philipsnek ehhez képest voltak mindenhez fejlesztő központjai, de a lendület az ugyanaz, ebben teljesen igazad van.
Hát és valamiért azt is gondolnám egyébként, hogy manapság ugyanannyit ér a kettő. Az egyik talán konzisztensebb tudásfelhalmozás, meg valami olyasfajta üzleti modellemben, amiben a tudás birtoklása az ér valamit, ugye ez a Philips verzió. A Xiaomi meg ezek szerint akkor nem akarja birtokolni a tudást, meghagyja ezt az ő partnereinek, inkább csak minőség ellenőrizés, amiről azt gondolja, hogy erre ráüthetjük a billogunkat, arra ráütik. Egyébként szerintem a dizájnokat is valamilyen szinten ráteszik, mármint a formatervezési képességüket. Nagyon ronda Xiaomi eszközt még nem láttam.
Igen, az egyébként lehet, hogy egy ilyen szállítórepülőgépről ledobnak oda egy konténernyi ipari tervezőt, amikor valaki ki akar valamit tenni, és ők felmásznak a falakra Rambó színes ceruzával a szájukban. Majd gyorsan átrajzolják a terveket.
Igen. De egyébként tényleg mostan napokban láttam Xiaomi márkájú versenybiciklit, amit meg lehet rendelni a Bangodról. Van minden, tényleg.
Nem már.
De?
Sima, hogy ez egy buta versenybicikli, tehát hogy nincsen benne elektrony.
Hát ezt nem ellenőriztem. Lehet, hogy van, de szerintem nem azt, valahogy azon akadt meg a szemem, hogy nincs benne, csak tekerni kell, mint az állatok. Képzeld.
Hihetetlen.
Na jó, hát szóval ehhez képest a Google is egy kicsit hasonló módon szívta fel magát, és kezdte el döngetni ököllel a mellkasát. Amennyiben azon túl, hogy bemutatott 2 új telefont, amik a tavalyi telefonjainak az idei változatai, ahhoz képest még bemutattak ilyen nappali szobában ücsörgő asszisztenseket, meg Chromebookot, amit most a Pixelbooknak hívnak, meg kis akciókamerát, vagy inkább azt mondanám, lifestyle kamerát, meg fülhallgatót is, trót nélkülit, és ezek úgy mind ugyanazt, lényegében mind ugyanarra szolgál egyébként, és ezt meg tudom fogalmazni a user felől, meg a Google felől nézve is.
Húha, te készültél.
Ja, nem nagyon sokat, csak mert tényleg annyit hallottam, hogy a Google-ról kinek mi a véleménye, és akkor ebből azt pároltam le, hogy ha user felől nézzük, akkor azt halljuk, hogy mindenben van mesterség és intelligencia, egész pontosan inkább machine learning, tehát gépi tanulás, de hogy valóban ezt nagyon következetesen végigtolták az összes terméken, hogy mindig megnézték, hogy milyen pontokon lehet értelme bele machine learninget tenni, és ezt bele is tették. Google felnézve pedig ez arról szól, hogy a mesterséges intelligencia, most már megtanulhattuk, mert szajkózták mindenfelé, hogy ez főleg annak a machine learning ága, az arról szól, hogy egy valamekkora adat halmazon megtanítjuk azt az emmit, feltréningezzük, megmutatjuk neki, hogy ez a, mit tudom én, itt van ez a 100 millió chatbeszélgetés, vagy 500 millió dashcam videó az autós közlekedésre, nézd meg, tanuld meg belőle a mintákat, aztán most akkor te jössz. Lényegében ennyi az emmi, és hát most mit csinál a Google? Az összes, tehát egy csomó eszközt kiadott azért, hogy még több adatot gyűjthessen be, amin aztán trénelheti az ő nagy emmijeit.
Erről egyébként lehet, hogy akkor beszéltünk, amikor én interjúztam Greg Corandóval, még fél évvel ezelőtt, de lehet, hogy nem, ő a Google Brain projektnek az egyik ilyen vezető embere, és amikor itthon tartott előadást, akkor azt szálaszta szét, hogy akkor az MI, a machine learning és a robotika az hogyan függ össze, és hogy melyik jövőt kell elhinni, és melyiket nem. És alapvetően ez a machine learningre volt már akkor is nagyon erősen kiegyezve, hogy az ML-lel lehet sokkal jobb terméket csinálni, amik valamilyen módon interaktívan próbálnak neked segíteni. Ellenben ezt az intelligencia dolgot momentán engedjük el, mert olyan még nem volt, hogy azt mondják valaki a Google-nek, hogy a Gmail-nek, hogy Gmail, legyél mostantól kezdve jobb termék, és akkor a Gmail gondolkodik, kicsit is jobb termék lesz.
Hát igen, vagy akár csak egy olyat is mondhatnánk a Gmail-nek, hogy szerinted tetszeni fog ez a levél neki? És akkor ő meg tudja mondani, hogy szerinted tetszeni fog-e vagy sem. Még ezt el tudnám képzelni machine learning fel is megközelítve, de most inkább nem képzelem el.
Egyrészt nagyon durván be kéne szenzorozni az embereket valószínűleg akaratuk ellenére.
Nem kellene, de hogy is. Hát csak meg kéne figyelni, hogy milyen reakciók, mármint hogy gépi reakciók vannak. Törli a levelet, archiválja a levelet, hosszan olvassa, röviden olvas, többször olvassa, és ez alapján eldönthetnénk szerint tetszette neki.
Igen, csak hát erre mégis az embernek egy ilyen ritka német női név jut eszébe, a Stázi.
Azt a mindenit, te egy versenymotorpályán vertél a sátrat?
Nem, ez hát Óbudának az a rész, ami nincsen messze attól a saroktól, ahol se a kormányhoz, se a kormány közeli figurákhoz semmilyen módon közel nem álló, elkobzott, ezért jogsival rendelkező emberek nem szoktak versenyezni autóval este.
Aha, értelek. Oké. Reméljük, hogy ez a motoros épségben haza fog érni. De hogy még visszakanyarodjak egy pillanatra a Google-re, szóval, hogy az van, hogy ők úgy tűnik, hogy kezdik nagyon érteni ezt a machine learning dolgot, és kezdik azt is érteni, hogy hol, hogyan lehet használni. Itt van például a Google Clips, ami ugye egy kis kamera, amit föl lehet klippenteni az ingedre, vagy egy asztal szélére, vagy akármire, meg le is lehet állítani egy sarokba, és azt tudja, hogy folyamatosan néz, és ha ő úgy gondolja, hogy valamit így le kell fotózni, akkor lefotózza pontosabban egy 7 másodperces kis mini klippeket csinál. Uh-huh. És hogy azt mondja, hogy ő dönti el, hogy ez most egy érdekes jelenet, vagy nem, ezt érdemesen megörökíteni. És hát ez abszolút machine learning. Nyilván megnézett nagyon-nagyon sok videót, amikről az emberek azt gondolták, hogy azt érdemes volt megörökíteni, csak ebből megtanult, hogy kb. Mi az, amit érdemes megörökíteni, azt fogja megörökíteni. Szerintem 10-ből 8-szor el fogja találni, 2-szer nagyon nem, az vicces lesz. Illetve hát mindenki úgy kommentálja ezt, hogy hiper-szuper creepy, nagyon ijesztő, úristen, hű, de ciki, pedig hát ez csak ilyen statisztika.
De még sokkal több helyen ott lesz a kamerás megfigyelés. Én nagyon utálom a kamerás megfigyelést.
De miért rosszabb a kamerás megfigyelés, mint az audiális, mondjuk?
Nem, az is pocsék. Veszítjük el ezeket a csatákat az életünk bedrótozásával szemben.
A jelen idő az felesleges, hát már rég elveszítettük.
Nem. Az EU-ban élünk. Ezt sose felejtsd el. Most jön például az új adatvédelmi szabályos, az a GDPR nevezetű történet. Ott nagyon-nagyon sekélyen olvastam magamat bele, ezt így előre bocsátanám. De ott egy csomó olyan eddig szabványnak gondolt megfigyelési eszközhöz kutyakemény explicit engedélyeket kell majd kérni az ebből élő cégeknek, amire szerintem váratlan többen mondják azt, hogy ja, hogy ezt jelenti? Akkor nem. Hát öreg, hogy gondolod ezt?
Az a helyzet, hogy a GDPR-ral egy egész kora esti szekció foglalkozott az Internet Hungary-n most egyből ezelőtt, és hónappal inkább csak két héttel ezelőtt, és akikkel ott az Internet Hungary-n beszélgettem erről a témáról, mindenki nagy-nagy egyetértésben, ezek persze mind adatokkal dolgozó emberek voltak.
Ezt akartam kérdezni, ki képviselt ott a usereket?
Képviselte mindkét fél egyébként, de nem hallottam az előadásokat, inkább csak azért mondom, mert hogy a fontosságát próbálom hangsúlyozni a témának, tehát hogy ezen sokan sokat pörögnek most is itthon is, kénytelenek is, hiszen nem is tudom mennyi, nem sok idő múlva meg kell felelni ezeknek a hát nem is ajánlások, ugye ezek, hanem törvény.
Ez törvényi hatályban elmedik jövő év közepén.
Igen, így van. Én is májusra emlékeztem, csak nem mertem mondani. Szóval, hogy az adattal foglalkozó vállalkozók, vagy tudósok, azok mind azt mondták, hogy itt van ez a nagy szabályhalmaz, ami megpróbál elérni valamit, és pont olyan lesz, mint a cookie figyelmeztetés minden oldal alján. Be kell tartani, mindig el fogjuk mondani, kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Pont nem fog igazán megvédeni semmitől, viszont az innovativitást, a fejlesztéseket, az értelmes adatprogramozást azt akadályozni fogja. Hogy szóval egy igazi ilyen fafejű jogszabály csomag, de ezt nem azért mondom, mert egyetértek, vagy mert meg tudom akár csak ítélni, hogy jól mondják, vagy nem jól mondják, hanem csak elmesélem, hogy ez volt a közvélekedés erről a kérdésről.
Az a bajom ezzel az érveléssel, és mondom, hogy a tudásomat kiegészíteni, körbe tapasztalni még lehetne dolgokkal, hogy ugyanezt a szöveget meghallgattuk az adtech gyártóktól, akik elcseszték az összes létező weblapot, mert lassú, mert nehéz, mert 800 országba csatlakozó kód van rajta, hogy ők valamilyen módon az üzleti racionalitás, hogy léteznek, meg számos más esetben. És egyre kevésbé érzem működőnek azt az érvkészletet, hogy az üzleti racionalitás az, hogy minden úgy legyen, mint eddig volt.
De akkor azt mondod, hogy az lehet egy irány, hogy most van valahogy, azt tudjuk, hogy az hibás, vagy nem tökéletes, vagy javításra szorul, megpróbáljuk megjavítani, azzal egy kicsit lehet, hogy el is rontunk dolgokat, de javítunk is fel dolgokat, és majd kifort, tehát hogy majd így az inga ide-oda lengedezik, és aztán végül beáll valahol egy jó egyensúlyi pontban.
Ez mondjuk már egy nem rossz összefoglalása. Úgy általában véve a piac mágikusan magától megoldja, úgyhogy mindenkinek jó legyen logikát, azt nem látom való életben működni. Hiszen a végén félkész szarokat használunk, amik viszont csodásan perfektül mentenek le rólunk adatokat.
Igen, de ez talán akkor is úgy van, vagy nem tudom, most tudunk-e olyan területet mondani, ahol viszont az állami vagy a nemzetközi szabályozás az valamit megoldott, vagy megvédett minket valamitől, amit aztán nem kerültek meg a cégek. De lehet, hogy nincs igazam.
Nincsen európai szabad fegyvertartás lobby, vagy lényegében el van némítva, bár vannak nagy fegyvergyártóink. Nézzük, hogy az USA hogyan gyártódott, vagy sodródott bele ebbe a demokratikus alapjog, fegyverlobby, pánikkelt és stb. Történetbe. Nagyon távoli, meg nagyon több oldalról terhelt kérdés, de ott pont ezt látom, hogy ez a világon egy országban létezik, és ott körbe van bástyázva nagyon sok piac megoldja dologgal, és lényegében hiányzik az állami szabályozása.
Oké, ez egy pontot ért mindenképpen, ebben igazad van, és annyira szuper, hogy ide hoztad, mert így elmondhatok egy filmajánlót, amivel a közelmúltban szembesültem. Egy 2016-os filmről van szó, a címe az, hogy Miss Sloan, és pontosan...
Az nagyon jó!
Az egy nagyon-nagyon jó film, így van, ezért is mondom, hogy ezt mindenkinek jó szívvel ajánlom, és nem csak azért, mert Hollywood egyik legfrissebb, hát kora középkorú, vagy legalábbis, tehát nem 20 éves üdvöskéjel főszereplő benne, akit kifejezetten lehet rajongani, hanem azért, mert egy olyan nagyon profi lobbistáról szól, akinek ez az élete, és aki valahogy belekeveredik abba a helyzetbe, hogy az egyik ügyfele a fegyverlobbi melletti munkára akarja felkérni, pontosan egy törvénytervezet elleni lobbizásra, ami megnehezíteni a fegyvervásárlást, de végül is valahogy a másik oldalon köt ki, és a törvénytervezet mellett igyekszik dolgozni, és aztán ez egy ilyen kvázi ilyen courtroom dráma, ilyen politikai és bírósági egyre több csavar, egyre bonyolultabb előre gondolkodást látunk benne, fantasztikus csavarok vannak benne, és annak ellenére sem értettem teljesen jó, hogy pedig nagyon figyeltem, de mégis végtelen szórakoztató volt, és egyébként működött a film anélkül is, hogy az összes utalást az amerikai törvényhozás berkeire, meg a lobbistáknak a működésére az ember érthette volna. Szóval Miss Sloan és amerikai fegyverlobby, úgy meg még egy picit esetleg visszatérhetünk a Google-hoz is.
Igen, és annál is inkább, mert szerintem a Google-nak a dizájn nyelvéről, meg a Google-nak a színeiről, amely mindegyett olyan téma, hogy tőled nyúlok, mert te írtad be az adásnaplóba. Arról viszont talán kéne beszélnünk.
Hát egyrészt azért, mert hogy úgy tűnik, hogy lett a Google-nak dizájn nyelve, vagy lett egy ilyen jól felismerhető stílusa, ami azért az elmúlt években hát egyáltalán nem volt neki nyomokba se. Az látszott, hogy hol jobbról, hol balról hoztak be valami kis ötletet, vagy új megközelítést, és most, mintha úgy szép lassan elérkeztek volna egy jól megkülönböztethető, és egyébként szerintem nagyon szerethető dizájnnyelvhez, ami egyrészt mindenhol szereti alkalmazni a tweet szöveteket. A tweetet talán visszavonom, különösen, mert egykori podcasttársunk Gazs most nyilván orba verne azonnal egy fakalapáccsal, hogy emlegetek itt skótkockás ruhaszöveteket a Google kapcsán.
Eleve a tweet meg a skótkocka nem pont ugyanaz.
Na még tessék, mondom, mert még nem kell, hogy a Gazs orba verjen, itt van, nekem kell. Nem, eldaszta, jaj! Szóval, hogy...
Lecsapott az új hebridák, nem tudom én, önvédelmi front Ferencre, de hagyjuk tovább mondani.
Szóval, hogy előszeretettel burkolják be ilyen lazaszövésű szövetekbe, vagy bútorszövetekbe, vagy annál puhább dolgokba a tárgyaikat a Google-nál, ami szerintem rohadt jól néz ki. Kitaláltak hozzá egy ilyen jól hangzó mondatot, hogy mi nem műszaki eszközöket készítünk, hanem használati tárgyakat, és hogy ezt ezzel is próbálják jelezni. És ugyanakkor meg lett egy ilyen nagyon skandináv, nagyon letisztult dizájnnyelvük, ami tök jól megkülönböztethető egyrészt az Apple-től, mint aki valóban dizájnnyelvet épít, a Samsungtól, ami egy ilyen nagyon távol-keleti, nagyon, hát milyen nyelvet épít a Samsung, egy olyan kicsit tehát az európai szemnek olyan játékbolti dizájnnak tűnik.
Hát plusz benne van egy kicsit az a sci-fi jövő, hogy a jövőben ilyen nagyon feltűnő elektronikus tárgyak lesznek. Ehhez képest az Apple mondjuk műszereket gyárt, mint a Leica, vagy a Leica-nak az egyik része.
Mondjuk, és akkor ehhez képest a Google meg ilyen hűvös, nagyon funkcionális, hát miket gyárt, használati tárgyakat, evőeszközöket, foteleket, kanapékat, valami ilyesmi, nekem ezek jutnak róla eszembe.
Az egyébként a mókás, hogy egy kicsit igen, másrészt pedig, hogyha végig kattingasz egy Muji boltot, amiből Magyarországon nincsen, mint az interneten ott van a Muji, akkor ők ezen a pályán évtizedes tapasztalattal verik rongyá Google-t.
Hát természetesen, nyilván nem azt mondom, hogy ők egy ilyen design orákulummá váltak, mert azért abból sokkal több van a világban a nagyobb hagyományokkal. Csak hogy már nem egy ilyen, tehát nem az RGB alapszínekből összerakott brutál ciki logó és az ő származékai lett a Google, hanem úgy valahova, szóval valahogy szépen lassan kiforrott, vagy legalábbis így megtalálta a dizájnt.
Plusz van egy másik oldala ennek, hogy a Google, hát amióta én a technológiát figyelem, vagy abban, annak a szélén dolgozom, azóta legalább háromszor találta ki azt a dolgot, hogy ő most Isten úgyse szakít az OEM-ekkel, a gyártókkal, nem szórja a disztunk elé a gyöngyöt, hanem most saját hardware fog gyártani. És ebből mindig visszatáncolt, illetve mindig ilyen egy-egy eszközöket pakolt ki. A Nexus is azzal indult, hogy ez egy ilyen demo készülék, ami alapján majd jól megtanulja a HTC, meg a Samsung, meg a mindenki, hogy hogyan kellene telefon gyártani az Android alá. És az ebből a szempontból például kudarc volt. És most pedig azt mondta, hogy akkor jó van, srácok, mi most tényleg hardware gyártunk. Ugyanúgy, mint ahogy a Microsoft ezt mondja mostanában, minusz a telefonos bukásuk.
Igen. És azt hiszem, hogy ha bár még mindig azért mondják, hogy most aztán hardware gyártunk, hogy referenciakészülékeket állítsanak elő, tehát továbbra se gondolom azt, hogy komolyan vehető forgalmat remélnek, vagy mondjuk a keresési üzletágukkal összevethető forgalmat remélnek a hardware adásokból, még nagyságrendileg is szerintem 3-4-0 a különbség. De hogy valóban referencia készülékként viszont nagyon erős tárgyakat tesznek le az asztalra, és ahogy azért egy-két dolog már úgy meghonosodott, mert mondjuk Chromecastot, azt sokan is vettek, sokan is vesznek, sokan elkezdték szabványként beépíteni ezt a tudást az eszközeikbe. Vagy mondjuk a Chromebook is egy kategóriává vált, és valahogy sikerült a netbookot újra feltalálni. Szóval azért ezekben úgy szép lassan tudja tologatni abba az irányba a piacot, amiben szeretné, úgyhogy ő maga közben azért valójában nem válik hardware gyártóvá.
Igen, a piacnak a tologatás azon lassan zajlik.
Hát ez egy ilyen.
Igazából annyit nem tanulnak el a Google-től, mint amit a Google szerintem szeretné, hogy eltanuljanak, de ez innentől ez azért nagyon-nagyon mélye a gondolatolvasásnak, és pont ezért nem is vállalok érte teljes felelősséget.
Minden esetre még egy dolgot szeretnék a Google javára írni, az pedig az, hogy ha belegondolok, az elmúlt hát jó hosszú időben az ilyen keynote-ok, termékbemutatókból nekem borzasztóan hiányzott a hú, meg az irónia, az önirónia. Nem nagyon emlékszem, hogy bárki egy kicsit is viccelt volna. Mondjuk az Apple-nél évek óta senki egy darab megtervezetlen félmosolyt nem engedett szabadjára, az biztos.
Jó, hát ott nyilván 15 fős csapat tervezi szögmérővel Tim Cooknak a mosolyát, majd pedig megállapodnak abban, hogy idén is a csíkszája menő.
Így pontosan, szóval, hogy az ott nem funny. Mondjuk Jack Ma volt ugye mostanában, aki hát egy egészen értelmezhetetlen táncolt az ő éves partijukon, az Alibaba nevű cégóriás, Jack Ma pedig a Kína második leggazdagabb embere és az Alibaba tulajdonosa. És valamilyen teljesen brutális tánc bemutatót tartott, meg motorozás bemutatót. Olyan volt, mint egy karácsonyi parti, de valamilyen céges parti volt az, nem? Céges összejövetel.
Igen, és ilyen nagyobb fajta. De tényleg olyan, mintha, ha nem tudom én, Mészáros Lőrinc Jimmy-nek öltözve énekelne valahol a Deák téren.
Az ő összes érdekeltségének a felső vezetőitől karéba fogva. Mondjuk egy ilyenre elmennék azért. Ezt megnézném.
Simán itt jeleznénk a hallgatónak, hogy aki el tudja intézni, nem leszünk hálátlanok.
Hát nem tudom, aki el tudja intézni, ott akkor az, hogy ő nem lesz hálátlan. Ugye?
Ezért az egész világ hálás lenne. Ez olyan, mint a penicillin. Nincs, aki nem örül neki. Igen.
Na jó, tehát ehhez képest a Google sem egy rádiókabaré csütörtököt tolt le a kínótján, de azért volt egy-két olyan kikacsintásuk, amit kifejezetten viccesnek lehetett találni. Ezek között is az élen járt az, amikor is ugye mostanában mindenféle csodálatos neveket kell adni a színeknek. A bejelentett készülékek általában nem sárgák, vagy ezüst színűek, vagy szürkék, hanem metal gray, meg piano black, meg ilyesmi. És akkor ezt a nagy és megfelelő trendet követte a Google, amikor készülékeinek három színt jelentett be, a clearly white, kind of blue, és a just black neveket.
Erre tudom neked egyébként példának hozni a minden szülő által valószínűleg ismert Crayola nevű zsírkét, a márkának a nagy húzását. Ezt az internet átlag egy-két évente újra felfedezi, hogy ez volt a 90-es évek közepén, amikor robbant az internet. Akkor a Crayola úgy érezte, hogy itt a lehetőség, hogy felrakják magukat a térképre, ismét mint egy ezret fordulékonyságot sugárzó vállalat, ezért kiadtak egy internet színes zsírkét a csomagot. Ahol volt Floppy Yellow, Green.com, Megahertz, Maroon, Online Orange, és mondjuk...
Online Orange.
Ugye, hogy, és még nem mondtam a legjobbat, de mert legalább négy van még hátra, például a Plug and Play Pink.
Ez különösen durva, ha még inkább ha belegondolok, hogy a Pink szint mivel szokták ilyen sikamlósabb szövegekben harmonhozni.
Erről jut eszembe viszont, akkor rángassuk, hogy úgy szétesik ez a rovat egyrészt több témával, másrészt az adásból lassan kifutunk, és ez mindenképpen el akartam mondani, mert volt heti hír. Ferenc!
Igen.
Hallottad, hogy a Bluetooth-os dildókat megtörték?
Itt hallottam, ne vész, hogy éreztem. Nagyon fájt. Na jó, mi történt?
A következő van...
De bocsánat, miért van egy dildóban Bluetooth? Ugye?
Nagyon jó kérdés, igen. Benne van. Mindegy is, egy Alex Lomas nevezetű pentester figyelt fel arra, hogy miközben Berlinben wardriving volt, a közben a Lufsense nevű, sőt Lufsense Hush nevű fenékdugaszok elkezdtek bejelentkezni Brutus ele kapcsolatként.
Értem.
És a rohadt nehéz nem elröhögni.
Hát, gondolom ő is csapkodta a térdét azért ott a War Driver autójában.
Igen, és úgy gondolt, hogy akkor erről izgalmas dolog legalábbis beszélni, illetve hogyha egy ilyen lehetőség van, akkor ennek a jelenségnek, amit ő csinált, hogy vadászunk Bluetooth szexjátékokra adni egy nevet, ez a screwdriving.
Hibátlan elvezés.
Szerintem tökéletesen zseniális.
Van a dolognak egy ilyen dugóhúzása.
És hogy felteszi azt a kérdéseket az erről készült blogpostban, hogy mégis miért kellene Bluetooth például egy ilyen dugaszba, és a valamelyiknek a dobozán ott vagy, azért jó, mert felhelyezed magadnak. Utána appal irányítod, és hogy így diszkréten publikus helyeken is használható, meg nagy távolságról is lehet vezérelni.
És akkor felhelyezed másnak, és aztán nagy távolságról vezérled. Igen, ilyet már hallottam. Azt hiszem, itt mi nálunk az adásban talán.
Igen, ez a Teledildanika nevű terület.
Teledildanika?
Több mint. Igen. Legalább 20-30 éves múltra tekint vissza, ezen régen gondolkodnak már emberek. És egyébként nem lenne jó hacker, hogyha nem adna tippeket, hogy hogyan lehetne egyébként ezeket a szarokat biztonságosra tenni.
Alufólia bugyi?
Nem rossz, ő azért a device-onként, tehát az eszközönkénti egyedi pin mellett kardoskodik. Tehát, hogy igen, ez tényleg végig van gondolva, hogy hogyan lehet Bluetooth-on egyébként nagyon hangosan önmagát kiabálva hirdető, hiszen Bluetooth Low Energy azért alapvetően erre való eszközöket úgy biztonságosra tenni, hogy legalább ne lehessen csatlakozni hozzájuk, csak az, akinek az eszköze ez.
Egy dolog nagyon fontos lenne szerintem ezeknél a gyártóknál, hogy egyrészt a Bluetooth device name az default legyen valami butt plug, vagy valami ilyesmi, tehát hogy lehessen tudni, hogy az eszköz micsoda. Másrészt nagyon remélem, hogy az Androidban akkor lesz ennek is saját ikonja. De ahogy a hangszoróknak, meg a headseteknek van külön kis ikonja, úgy ez is jó lenne, hogyha azonosítaná magát, mint szexjáték. És broadcastolná maga körül minden felhasználó, hogy igen, nekem van egy ilyen segdugom. És jó is lenne egyébként, hogy amikor ezt az egyedi pint megadod, akkor még egy nevet is kéne, és akkor Ferris butt plug jelentkezne be minden kollega telefonjára időről időre.
Kiröhögjük szegény bátplagot, nem csak az van, egyébként több különböző eszközt is megtalált, tehát a Ferris flashlight is bejelentkezhet.
Flashlight? De az nem a zseblámpa? Azt is be kell dugnom valahova?
Az első magánhangzó az más ebben a történetben. Innentől
hogy nem
alval,
hanem
fogod legózni, hogy
úristen.
Igen. De az alakjában valóban hasonlít egyébként egy zseblámpára.
Értem. A további részleteket már csak azért sem beszélhetjük meg, mert hát ha hallgatják gyerekek ezt az adást, ami amúgy nagyon meglepne, mert miért tennének ilyet. De egyébként ebbe belefutottam ebbe a problémába. Képzeld el, valamelyik nap mentünk autóval valahova, a lányokat vittem valahova, és kérdeztem tőlük, hogy zavarná őket, hogyha én a 20 perccel a jövőbe podcastnak az éppen már félig meghallgatott adását hallgatnám. Tovább mondtak, hogy nem, ők úgyis hallgatják a saját zenéjüket, még tudom én, mit csinálnak a átsülésen. Én hallgathattam, és akkor hamar előkerült a szexrobot, egy valami szexrobotos hír. És akkor én így jobba tettem az ujjaimat, hogy akkor most ne kerüljön már elő, amíg utazunk ez a szexrobot, mert most ne kell nekem elmagyarázni, mert most már tudják, hogy mi az a szex, de a szexrobotot azért még azt nem tudnám összerakni.
Ide akkor kérünk majd egy ilyen közérdekű közlemény csájmot az adásba, kedves kollega. Kedves gyerekek, a szex igen egy nagyon mókás dolog, nem csak IT biztonsági szempontból.
Így, erről lett szó, se többet. Nem tudom, én még sokáig tudnék a Google-on lovagolni, de el is tudom engedni tulajdonképpen, hogy így egy óra után legyen valami másról is szó.
Annál is inkább, mert egy órát áthaladtuk, és egyébként van egy-két dolog, amit így el akartam mondani ajánló jelleggel. Az egyik például a saját élmény nevű visszatérő rovatunknak az a híre, hogy az Agyhangot nevű alapítvány, akiknek mi annak idején egyszer nagyon régen tartottunk workshopot, hogy hívják a cít magyarul?
Független Média Központ.
Azaz, a Független Média Központban, és ők az alapítvány, akik a Börtönrádiót csinálják, ami egy rendkívül menő projekt, ők megcsinálták az elmúlt hetek valamelyikében a podcastjukat, és most már a falakon és a rácsokon kívül is lehet hallgatni a Börtönrádiót podcast kliens segítségével. Alapvetően itt egy reggeli műsorra, meg beszélgetés műsorra, meg hasonlókra számítsatok. Mondjuk várhatom más témákkal, mint amiről egy reggeli műsor általában szól. Nagyon szeretem ezt a projektet, és nagyon örülök, hogy kijött a falon kívülre.
Ez ugye arról szól, hogy az elítéltek tanulnak meg rádióadást készíteni, külső szakemberek segítenek nekik ebben, hogy jó adásokat csináljanak, de amúgy ők maguk csinálják a saját benti közösségük ezeket az adásokat, viszont ha már elkészülnek, akkor podcastként meghallgathatják a kint élők is.
Igen, 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 és akkor itt témában, hát nagy hirtelen az első három, ami kint van, az roma, sőt több is van kint, roma sorsról, pályákról, interjúkról, egyébként betegségre való reagálásról, tanulásról szólnak. A legújabb az például a Hess FM keresztúton műsora.
Nem mondod, ez nagyon vicces.
Hess FM, igen, és ott a Fekete Vonat énekesével beszélgetnek dolgokról. A végén egy korintusiakhoz írt levél idézettel zárul a bemutatója ennek az adásnak, szóval valószínűleg bármi lesz még benne.
De végül is most így nagyot nevettem, de nem vagyok benne biztos, hogy jól fejtettem meg, de a Hess, ugye a hesszelés kifejezés, az valami olyasmi, ha jól emlékszem, hogy az ember, nem, az embernek az egyik samesza az a sarkon áll és figyel, hogy jön-e valaki, aki megzavarhatja az éppen történő tevékenykedést. Ezt hívtuk régen hesszelésnek, illetve még inkább a szüleink ezt hívták hesszelésnek, nem?
Igen, 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 én is tudom.
A Hess FM az a dolog, amit az őrök is hallgatnak, és addig se zaklatnak minket. Vagy mondjuk, hogy én így képzelem, de lehet, hogy nem.
Olyasmi, mert egyébként találtam olyan magyarázat is, hogy a Hesselnek van egy második jelentése, amely szerint pihen lazsán, nem csinál semmit. Ez megint egy olyan dolog, amit el lehet képzelni, hogy börtönben lehet csinálni, és semmi más valószínűleg.
Hát, hogyha ezt nem tudjuk elképzelni, akkor csak hallgatni kell a agyhangot.org címen a Börtönrádiót, abból szerintem kiderül, hogy mit lehet csinálni a börtönben.
Igen, és itt még van egy szolgálati közlemény ismét, most nem nektek gyermekek, hogy a Börtönrádió linket, hogyha lekattintjátok, akkor egy vacak átirányítás miatt valószínűleg az angol oldalra fog dobni. Nekem legalábbis angol Chrome-ba ezt teszi, de hogyha visszaváltok magyarra, akkor hirtelen ott lesz minden. Nekik meg majd megírom.
Alright. Na jó, és mi volt még, amiket el akartál mondani?
Aztán Gáspár barátunktól és egykori harcostársunktól kaptuk azt a csodát, ami hát egyszerre a kínai iparnak és a nyár legnagyobb trendjének az összeházasítása a boncasztalon, ahogy azt mondani kell ilyenkor. Ez az egyik összetevője a két szimkártyás olcsó mobiltelefon, amiből Kínában azért lehet gyártani sok fajtát, meg lehet venni. Aki szétnéz a Banggood-on, az két szimkártyás telefont annyit talál, mint a Hero-t. Viszont ezt a telefon eszközt ezt beépítették egy fidget spinnerbe, innentől ez a két szimkártyás fidget spinner telefon, amit lehet pörgetni az ujjaid között, amikor éppen nem hívsz rajta.
És marha jól néz ki.
Igen, lényegében miért nem veszünk, ez így felmerült bennem, ha attól eltekintünk, hogy nagyságrendekkel több mindenféle szarom van itthon, mint kellene.
Ó, én nagyon szívesen, nem is tudom, használnék is egy ilyet, tehát telefonálnék vele akár. Még azt is el tudom képzelni.
Az, hogy árat nem tudok hozzá mondani, mert az a link, amiben van ágyazva itt a videó alá, az indiai Amazonra visz, ahol helyi pénzben van, és az indiai pénzeknek az árfolyamának a nagyságrendjét sem tudom, hogy mennyire, de ott volt ugye az év elejének a nagy baléja, hogy kivontak a régi pénzeket, meg átalakították a pénzrendszert, tehát lehet, hogy most éppen az indiaiak sem tudják, hogy mi mennyi.
Azért elképzelem azt a társadalmat, ahol senki nem tudja, hogy pontosan mi az árfolyam, és úgy elkezdenek alkudozni, de legyen 2000, milyen 2000? Hát rúpia, de milyen rúpia? Hát most nem mindegy, nem mindegy, és így tovább. Szerintem csodálatos párbeszédek születhetnének, de ezért azt is gondolom, hogy tudják.
Azt lehet, hogy igen, egyébként a nyáron tényleg voltak olyanok, amikor a pénzmosás ellen való hadakozás és a nemzet digitalitásra való átterelése mihányt visszavonták. Aztán az összes nagyobb bank, ilyet kisebbekben viszont tehát furikkal lehetett vinni, akkor így kilométeres sorok a bankoknál, kirülő automaták, tanácstalan emberek, valamint dolgozni bennem menő arcok, mert nem tudnak a buszon visszaadni abból a pénzből, ami náluk van, és emiatt nem működik a közlekedés. Tehát az egy ilyen merész nagy menetelés jellegű népszapatás volt ott és akkor.
Igen, ez akkor nem volt egy elég előkészített projekt. Közben a hoppá arra reflektált, hogy bejátszottam a hangeffektek közül egy sörnyitás hangeffektet, ami természetesen csak egy hangeffekt volt, kedves gyerekek. Én nem nyitok söröket adás közben, mint azt tudjátok. Viszont amiről meg talán nem is akarnék a nagyon sokat beszélni, az az okos farmer Jackie, az is szerintem körbejárta a sajtót. A Levi's a jobb karján simogatható farmer Jackie-t vezette be, 10-szer lehet kimosni, és hát a jobb kar az egy érintő felület. És ez engem valahogy egyáltalán nem érdekel, de vagy lehet, hogy kéne?
Abban a konnotációban érdekes a dolog, hogy mi lesz már az Isten verte Bluetooth-os jövőnek az irányító eszköze, ahol át tudom röcögtetni a két számot, amit nem szeretek, a harmadik számra, amit igen. Különösen, hogy az úr 2017. évét írjuk, és még mindig mondjuk playlisteket kell összerakni, hogy folyamatosan olyan zene szóljon, amit szeretnék, ami egyfajta csődje a világnak.
Hát én elég nagy összeget mernék tenni arra, hogy nem a ruha újba épített érintőfelület lesz ez az interfész.
Igen, ez nem egy olyan kérdés, amelyen fogadnék ellened, de izgalmas, hogy megpróbálták. Hajrá!
Igen, 3 éve dolgoznak rajta, és szuper jó lett a Farmer Jackie, azt mondták róla a Verge-ben. Kész, azt hiszem elaludtam, várjál, ébresszünk fel engem. Halló, igen, itt vagyok, szevasztok, kedves hallgatók. Az okos Farmer Jackie ről ennyit érdemes elmondani szerintem.
Jó. Annál is inkább lépjünk tovább, mert egyébként Spotify-nek viszont volt 2 izgalmas dolga, vagy hozzákötődő. Az egyik, hogy behozták azt a feature-t, aminek nem jut eszembe fejből a neve, de
mindjárt
megnézem.
Az egy kütyű.
Az egy kütyű, és ez nem is Spotify-jé közvetlenül, hanem éppen most Kickstarter-esítik, vagy Kickstarter-ezik. Ez egy olyan doboz, amit a Pebble is megpróbált csinálni, tehát hogy bedugod az egyik végén a fülhallgatódat, a másik végén bedugódik bele a mobilnet világcsoda segítségével a Spotify, megnyomod a gombot, elviszed futni a jószágot, és szól a zene a füledbe. Tehát, hogy egy ilyen iPod élmény 2.0 dolog, és akkor talán lehet telefon nélkül futni, menni.
Igen, bár azért ebben szerintem az Apple Watch Series 3 egy nagyságrendbot jobban teljesít, de az igaz, hogy egy ilyen Apple Watch 3-asból, vagy az árából lehet venni mondjuk 15 darab Mighty-t biztos, nem tudom, mert nem tudom a pontos számokat, de az ennyit minimum.
A Mighty az most 85, sőt Kickstarter, akkor már elhagytam el, mert lehet vásárolni, 85 darab dollárba kerül, 86, hogyha felfelé kerekítjük a szabályoknak megfelelően.
Az elég drága,
de amikor ezt kidobták, akkor nem is volt még a zenejátszós Apple Watch. Plusz egyébként a Bluetooth-os jövővel nekem még vannak fenntartásaim úgy általában véve.
Hát biztos lesz a Bluetooth-nak egyszer már végre egy olyan verziója, ami nem teljesen használhatatlan.
Ezt közel 17 éve várom.
Igen, izgatottak vagyunk, és ugye most az 5.0-nál tartunk éppen, az már lehet, hogy jön, tudom. A 85 dolláros Mighty az egy kicsit durván hangzik, különösen abban az összehasonlításban, hogy az előbb emlegetett Google Keynote-on bejelentették a Google Home Mini-t, ami a Google otthoni asszisztensének egy ilyen kis tenyérnyi változata, az például csak 49,99, pedig az is milyen okos. És az is jó zenelejátszásra egyébként. Na mindegy, de a Mighty, szóval biztos, hogy benne nem gondolhatták komolyan, hogy ez egy piacot letaroló siker lesz, ez is csak valami tesztelés, valami inges ravaszkodás. Megnézzük, hogy az emberek akarnak-e eszközökön hallgatni zenét.
Kérdés, hogy mennyire lehet lenyomni ennek az árát ahhoz, hogy emberek akarjanak rajta hallgatni gyakorlatilag bármit, vagy legalábbis beslisszeljön abba a fitnesses piacra, ahová aztán mindent el lehet adni, ugye? Vagy nagyon sok mindent.
Igen.
És nem talán másik funkció, de elmondom, hogy miről van szó, lehet, hogy csak mobilon tűnik fel. Ez pedig a Spotify összerak egy olyan playlistet neked, ami nem a Discover Weekly, ami az ilyen zenéket hallgatsz.
Ja, igen.
És ezeket valószínűleg szeretni fogod, nem is a release radar, ami lehet, hogy ezeket szeretni fogod, és tök új zenék.
Megmondom a nevét. Time Capsule.
Time Capsule, igen. Tehát pont úgy hívják, mint az Apple-nek a hálózati merevlemezét. Hiszen mindig sikeres dolgokat ugyanúgy elnevezni, amik vadul másak.
Szóval, hogy ez a playlist, ez nem az, amit szeretni fogsz, hanem az, amit szerettél régen.
Igen. Tehát, hogy bármi vagyis most, bármilyen zenét is hallgatsz, bármennyire a trendek tetején vagy, mi most egymás után 47-szer lejátszuk neked a Access-től a Metal Heart című számot, aminek a közepén egy különösen gusztustalan füleliszt feldolgozás van torzított gitáron.
Nekem a Kedzsegúgut játszotta. mármint a Kedzse Gugutól, már nem tudom micsodát, ebből is látszik a közöttünk fennáll a korkülönbség. Hát ugye a Time Capsule azt számolja ki, hogy te mikor voltál tinédzser, gondolom ezt valamikor meg kellett adni a születésnapomat, és akkor a tinédzser koromból hoz számokat, ez egyébként, hát na, nyilván ebből is látszik a korkülönbség, hogy én imádtam ezt a funkciót, zseniálisnak találtam, mert hogy arra döbbentett rá, hogy nem azok az én tinédzser koromnak a meghatározó zenéi, amikre emlékeztem, azok jóval korábban voltak, vagy jóval később voltak, de hogy pont abból a korszakból egy csomó ilyen aha élmény ütött agyon. Nagyon bírtam azt a playlistet.
Nekem egy csomó dolgot eltalált egyébként, tehát hogy pláne azokat egyébként, amit saját különböző playlistjeimről, vagy kedveltem, vagy akármit, tehát hogy jeleztem már neki, hogy elképzelhető, hogy ez engem érdekel, listákon szereplő dolgokból rakott össze. Az ezekhez kapcsolódók is passzolnak nagy részt. Azt, hogy honnan gondolta, hogy én mondjuk valaha hallgattam Cypress Hill-t, azt nem tudom. Legjobb tudomásom szerint sosem. De ha igen, akkor két számot egyszer, mert valami után besorsolta.
Hát biztos onnan gondolt, hogy mindenki hallgatott Cypress Hill-t, és akkor neked is kellett, vagy ha nem, akkor hibáztál, most majd időskorodban pótolhatod ezt a buta kihagyást.
De ahol egyébként így dühösen felsikítottam, amúgy tömegközlekedési eszközön ülve, tehát nem sikítottam fel, csak így elkezdtem karmalászni a metroülést, az a 1998-as választási szezon szívhez szóló szép svéd slágere.
Oh.
A Roxette, a Listen to Your Heart.
Fantasztikus.
Amit azóta ugye nem lehet nem úgy hallgatni, hogy egy picit összülő halántékú Orbán Viktorna énekelje a fejedben, legalábbis a videófeedben. Ellenben ezt a Spotify nem tudja.
Hát ezt a Spotify nem tudja, és egyébként ehhez egy adalék, hogy nekem a Listen to, to Your Heart az egy kicsit korábbról volt meg. Tehát nekem már ez egy ilyen hijacking volt, amikor a Fidesz foggyulejtette ezt a zenét. Nekem korábban már beégett az agyamba, úgyhogy nekem ezért aztán nem is annyira kapcsolódik oda, bár természetesen tudom, hogy igen, az meghatározta azt a választási szezon. Szóval, hogy nekem nem, nekem nem Orbán Viktor énekli, hanem az a svéd csaj.
Az összes többi számukra ez teljesen igaz. Tehát ugye a How Do You Do, hogyha a The Look, hogyha a Sleeping In My Car-ról van szó, akkor igen, Roxette, oké, gyerekkornak egy bizonyos pontja. Kivétel a Fidesz illatú Listen to Your Heart, az nem. Tehát az egy életre el van cseszve, sajnáljuk.
Oké, hát lehet. Na jó, de ezt a Spotify
és nincs rajta Ace of Base.
Ah, pedig. Úristen, észak. Na jó, nem. Ne csúszunk bele a retro bűzhedett mocsarába semmiképpen.
Jó, még tudnék bedobálni dolgokat, ami nincsen rajta, és amit egy darab Salt and Pepával próbált kiváltani. Spotify, szarul csinálod.
Szerintem meg jól egyrészt. Másrészt viszont ebből esetleg egy külön kiadást csinálhatnánk a ASMR videók mintájára, amik ugye arról szólnak, hogy meghallgathatod, ahogy Jézusom, láttál már ASMR videót? Nyilván láttál már.
Láttam, egy csodálatosan elmebeteg műfaj.
Igen, ugye az valahogy a dolgok hangjainak az átadásáról szól, tehát csámcsogás, meg tudom én, szőr dolgok simogatása, meg ilyesmik vannak az ASMR-ban, de hogy én egy olyat láttam, és nem tudom, hogy ez minden ASMR videóban kötelező-e, vagy csak ebben az egyben, vagy hát ennek az egy csatornának az összes videójában van, hogy egy olyan sztereó mikrofont használ ehhez az egy ilyen csinos leány, aki ennek a csatornának a gazdája, ami két fület mintáz, tehát olyan, mintha két fül közül kitépte volna valaki a fej többi részét, és a két fület így összecuppantotta volna, de nagyjából egymástól két fülnyi távolságra, és akkor a lány ezeknek a füleknek suttog, hol az egyik oldalon, hol a másik oldalon, suttog, belenyalogat, bele liheg ezekbe a fülekbe, és csak suttogva beszél. És az egész ilyen japáni őrületes magasságokban rémít el. Na, és hogy tehát, hogy az ASMR mintájára lehetne egy ilyen külön kiadásunk, ahol csak régi zenekar neveket mondunk, és olyanokat, hogy tényleg, azt a fű, és akkor az a retro heteor lehetne.
Nyitott vagyok rá, hogyha egyszer lesz rá időnk, ez leghamarabb november, akkor ezt megcsináljuk. Hát, ha addig összekapja magát a Spotify is, és akkor neki ugorhatunk. Igen.
Hogy elmondjuk-e azt a szóviccet, amit a 20 perccel a jövőben osztjától, Scully-tól kaptunk, és hát nem tudom, hogy el akarjuk-e mondani.
Szerintem tartsuk meg magunknak, tehát lesz egyszer 200. adás, majd akkor ráérünk.
A kedves hallgatók, a 200. adásban titeket egy szóviccel fogunk illetni, de az egészről majd Scully fog tehetni. Ennyi.
Semmilyen körülmények között nem a mi bűnünk, akkor majd lesz valami egyszer csak.
De az biztos, hogy nagyon fogunk nevetni így együtt. Aki találgatni szeretne, very welcome, ki ugye a megfejtéseket a szerkesztőségbe, a legközelebbi találatok kiötlői között egy-egy aláírt Meti Heteor CD-t fogunk kisorsolni.
Nagyon remek ötlet ez. Szeretnél-e még bármit mondani, vagy mondja meg azt, hogy mit csinál a holland tengerészet a hajóival, aztán köszönjünk el?
Hát szerintem legyen az, hogy te mondd el a holland tengerészetet, utána én majd még elmondok egy másik teherhajó sztorit, de az nem lesz hosszú.
Tehát, kedves hallgatók, úgy felnőttek, mint gyerekek. Már azok, akik nem szaladtak el sikítva az eddigiektől. A holland haditengerészet B3D szkenneli a hajóit, mégpedig nem csak azért, hogy így sokkal profiban tudjanak játszani World of Warships-et, hanem, mert mint kiderült, ezek annyira egyedi dolgok, mert hogy egy ilyen baszmenagy hajóból az ember legyárt egyet, akkor ott már centisméteres akármi eltérések vannak kettő között, hogy egyszerűbb tudni az, hogyha az egyikről leszakad egy valami, egy fal, egy ajtó, vagy akármi, akkor pontosan milyen alakú, mekkora, hogyan kinéző darabot kell újra gyártani. Akár majd fémes 3D nyomtatással, akár hagyományos eszközökkel, mint sem, hogy kiküldeni embereket szóstokkal, hogy mérjék le, hogy figyelj már, most kéne egy holland név, nézd meg, hogy passzol-e az új csatahajóra a szabványajtó, vagy már megint elmérték a részek hajógyári munkások, és kicsit le kell reszelni az aljából, hogy ne szoruljon.
Aha. És akkor a holland haditengerészetnek az összes hajója megvan 3D Max-ban, és lehet rá festeni mindenféle cukiszkineket?
Dolgoznak rajta, hogy meglegyen 3D Max-ban. Eleve nem néztem meg, hogy hány darab hajója van a holland haditengerészetnek, úgyhogy azt sem tudom, hogy hogyan haladnak, de hogy azt hiszem, az egy ilyen viszonylag tisztességes flotta, még csak tengeri országról beszélünk. Van tenger alatt járójuk is.
Igen. Ez jól hangzik. Bár nem tudom, hogy mire használhatnánk egy ilyen 3D modellt. De hogy ők erre használják, az mindenképpen menő. Azzal nincs hiba.
Nézd, a legprimitívbb az, hogy fogod, összehúzod nagyon kicsibe, üregesen kinyomtatod, és teljesen valid holland haditengerészettel játszol tengeri csatákat a kádban.
Aha, vagy akár matchboxként árulod a gyűjtőknek, az is jó.
Hogy mások is játszassanak vele, igen.
Igen, jó, ez tetszik.
Egy kicsit ez a nem uram, nem láttuk, hogy a babájával játszott szituáció, de hát van rá piaszna.
Jó, hát akkor az én tengeres sztorim ehhez képest bizonyos értelemben sokkal egyszerűbb, de ugyanakkor sokkal romantikusabb is. A valami óceánjáró teherhajónak az egyik alkalmazottja, az számomra nem derült ki, hogy ő a kapitány, vagy csak egy szállásmester, vagy egy sima matróz. Minden esetre egy ilyen konténerszállító teherhajónak valakije, az kitette a fényképezőgépét, nem is az ablakba, hanem az ablakon kívülre a parancsnoki híd elé, és timelapse-et kezdett el rögzíteni arról, hogy ők hogyan jönnek-mennek ott valahol a dél-kínai tengerek vizein, és csinált belőle egy timelapse videót, 30 napot ölel át ez a videó, azt hiszem, hogy 11 vagy 12 perc alatt tesszük meg ezt a 30 napos utat, vannak viharok, nincsenek nagy hullámok, vannak kikötők, ahol kipakolnak, bepakolnak konténereket. És az egész teljesen hipnotikus hatású, iszonyú vicces néz, nem is vicces, egyáltalán nem vicces, hanem őrült menő 12 perc alatt átélni egyfajta lenyomatát egy ilyen tengeri hajózós melónak. Rendkívül monotonnak.
Van egy másik hasonló jó timelapse, az a Haley 6 Antarktisz kutató állomással. Úgy emlik, hogy ezek a briteké egyébként. Eleve ilyen nagy gumijátékot szétszórtak a Avonnak kinéző dolog magas lábokon áll a talaj felett. És annak a megtöltése, utánpótlás érkezik, arrébb húzzák az egészet, emberek szaladnak ki valamit mérni, jön az éjszaka, jön a nappal, típusú dolgokkal van tele. Úgy emlékszem, hogy ez rövidebb ennél, tehát nem ilyen bitang hosszú, de azt is ilyen jó nézni, hogy történik az élet egyébként annyira barátságtalan helyen, mint az Antarktisz.
A timelapse tök jó.
Igen.
És milyen még tök jobb, hogy most már egy rendes telefonból nem is hiányzik ez a funkció, tehát az rendes telefonon lehet timelapse-t csinálni, ahogy a fényképezőgépekkel is most már külön menüpont segít ez ügyben.
Annyi macáros ott állni az Antarktisz közepén, és tartani ezen is semmi, hogy nem mozduljon.
Igen, igen. Én is például a napokban ezért csináltam inkább egy tálca süteményről Timers videót, nem pedig az Antarktiszon tartottam, mert ott fáztam volna minden bizonnyal, és azt a legkisebb baj lett volna talán. De a tálca sütés videó vicces lett.
Kérjük majd az adásnaplóban, hogy nyilván publikus.
Természetesen be fogom linkelni, viszont mivel szerintem maradt még annyi időnk, én még azt az egy hírt el szeretném mondani, hogy a TaskRabbit-ot megvette az IKEA. Szerintem tök érdekes. Mondjuk el, hogy melyik micsoda?
Szerintem mondjuk, hogy melyik micsoda, mert csak képen van róla.
Rendben, az IKEA egy nagy svéd bútorgyár, talán a legismert.
Illetve emellett gyárt még húsgolyókat is.
Illetve,
ne hagyjuk ki a fontos funkcióit.
Igen, a Schöttbullar nevű húsgolyónak lényegében a feltalálója és továbbfejlesztője. Na de ehhez képest a TaskRabbit, az pedig egy online szolgáltatás, ahol az ember a saját szabad idejét és mindenféle szakértelmeit bocsáthatja filléres áron áruba. Tehát mondjuk fölteheted a hirdetésedet, hogy megírom helyetted a házi feladatot, vagy egymilliószor belájkolom a Twitter posztodat, ilyeneket szoktak a TaskRabbit-re föltenni, meg egyébként sok olyat is szoktak föltenni, hogy összeszerelem helyetted az IKEA bútorodat, amit frissen vásároltál. És az IKEA ennek a logikának a nyomvonalán haladva gondolta úgy, hogy megvásárolja ezt a szolgáltatást, és így az ő összeszerelési szolgáltatásait kibővítheti a TaskRabbit-os szerelje neked össze a szomszédod logikát, ami szerintem tök jó, az IKEA évek óta iszonyatosan érzi a trendeket, de tényleg, tehát az, hogy vezeték nélküli töltőt épít az éjjeli szekrényébe, és megveszi a TaskRabbit-et, ezek mind ilyen nagyon-nagyon jó rátapintásokkal, ilyen lényeglátó dolgok. Szerintem az összegről tudunk, hogy mennyiért vette meg, de elég olcsón ahhoz képest, hogy mennyiért szokás manapság online cégeket.
Egyik oldalról érdekes, hogy, hogy az IKEA eleve beszállt ebbe a sharing jig zero hour economy-ba. Másrésztről mindig csodálkozom azon, hogy emberek nem tudnak IKEA bútorokat összeszerelni.
Ezen én is mindig csodálkozom, de hát az emberek még már csak ilyenek.
Elfogadom, virágozzék ezer virág.
Egész biztosan van olyan IKEA-t összeszerelni nem ember a földön, aki meg azon csodálkozik, hogy emberek nem tudnak három oktávot nem hamisan átfogva énekelni, mikor az neki annyira magától értetődő. És akkor például mi ketten szerintem itt állhatnánk felemelt kézzel, hogy hát például mi nem tudunk, csak az IKEA összeszerelés megy.
Igen, igen, én múltkor is hoztam az a három oktávot, sehogy nem sikerült így berendezni.
Ezért aztán inkább megittad egy kis jégkockával és citromkarikával.
A nagy részét, igen, a maradékból pedig főztem oktáviát itt parkol a ház előtt.
Kedves hallgatók, ti aztán megkapjátok a magatokét tőlünk ma.
Bocsánat, ez sajnos egy ilyen nap és egy ilyen hét. Hamarosan abba hagyom a beszédet.
Annál is inkább, mert be kell zárjuk a stop gombot. Attól félek, nagyon félek, hogy megnyomjuk a stop gombot, és nem lesz elvéve az adás, de ebből annyi dolog rögzít most minket. Valamelyikből csak lesz valami. Kedves hallgatók, hogyha ezt az elköszönést halljátok, akkor vagy lett belőle valami, vagy a mesterséges intelligenciával legeneráltattunk magunk helyett egy jó kis beszélgetést.
Legyen így, sziasztok!
Sziasztok!